még mindig szépen emelkedik a hazai tőzsde, 14 perccel a kereskedés nyitányát követően 8%-kal kúszik felfelé a Bux Index 44.784 pontra. A vezető részvények közül az OTP 1,3%-ot bővül 10.685 forintra, a MOL 3%-os pluszban 2.670 forinton forog, a Richter 1,2%-ot bővül 7.890 forintra, a Magyar Telekomon blue chipek közül egyedüliként csökken 9%-ot 393 forintra. Nyugat-Európában is hasonlóan zöldbe borultak a tőzsdék, a német DAX Index kiemelkedően teljesít, 1,6%-ot ugrik, a londoni FTSE néhány ponttal megy felfelé, a párizsi CAC-on 9%-ot bővül, a spanyol index másfél, az olasz pedig 1,6%-ot erősödik. Jó hangulatban indult át a kereskedés Európában, és hát elindult a hét, mi sem jelzi ezt jobban, hogy a gazdasági életből is már is egy fontos adatközlés és láthattunk a KSH részéről a hazai kiskereskedelemmel kapcsolatban. És itt van velünk a stúdióban Király Béla, az M4 privátbankár.hu munkatársa. Szia, üdvözöllek!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Ugye a vártnak megfelelően már látszódik egy ideje, hogy lassul a kiskereskedelem összegésze. Ugye mióta az üzemanyagársapkát kivezették, azóta tényleg a teljes mutató minden együtt is csökken. Sokáig még ugye a benzin, üzemanyag, turizmus a vonal fölött tartotta a kiskereskedelmet, de ez már kikopott teljesen. Mit gondolsz az adatról? Ez a 4,5%-os visszaesés, ez nagyobb, mint amit lehetett várni, vagy nagyjából ott vagyunk a várakozásoknál?
Én azt gondolom, hogy ez nem okozott különösen meglepetést. Látszik az, hogy az élelmiszerinfláció az begyűrűzött az elmúlt hónapokban már a kiskereskedelmi adatokban is, hiszen az előző két adat is már azt mutatta, hogy visszaesett az élelmiszer kereskedelem, illetve most, hogy a benzináraknál kivezették az ársapkát, most egy komolyabb visszaesés volt az üzemanyag forgalomba is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyszerűen az inflációs folyamatok érvényesülnek a kiskereskedelembe is.
Ez még sokáig így lehet, hogy a kiskereskedelem csökken, az élelmiszervásárlásainkat visszafogjuk, mert hát ugye azért itt nem az lesz, hogy elkezdett csökkenni az infláció, hopp, akkor rögtön vásároljunk többet, mert egy magas szinten lévő árak fognak csak kisebb mértékben tovább emelkedni.
Így van, ezek a bázishatások, ezek nagyon trükkösek, hogy úgy mondjuk, hiszen hogyha tavalyhoz képest mondjuk 500 forinttal emelkedett egy terméknek az ára, ami 1000 forint volt korábban, az 50%-os inflációt jelent. Ha most megint emelkedik 500 forinttal, akkor az már csak 33%-os lesz a mutatóba. Úgyhogy egy jóval magasabb bázishoz képest fogjuk az idei számokat mérni. Úgyhogy ehhez képest én azt gondolom, hogy nyilván alacsonyabb növekedést fogunk látni. Ugyanakkor szerintem idő kell, hogy egyrészt a bérek, másrészt meg így az embereknek a tudatában is úgy utolérjék egymást a dolgok, tehát hogy tudatosuljon, hogy igen, ez sajnos ennyibe kerül, és újra pozícionálják úgymond a fogyasztásukat szerintem az emberek.
Itt a hírösszefoglalóban idéztük Nagy István agrárminisztert. Sokan beszélnek már erről a fordulatról az élelmiszerek tekintetében is. Talán azt láthatjuk, hogy a világpiaci terményárak, alapanyagárak tényleg már csökkennek, ennek az átgyűrűződése Magyarországra kicsit lassúnak tűnik, de mikor lehet ez igazán releváns?
Hát itt az látszik, amit te is említettél, hogy az alapanyagárak csökkennek, tehát például a gabonárak az elmúlt időszakban viszonylag sokat csökkentek, de ugyanígy a nyerste, illetve a tejtermékek ára is a világpiacon csökkent. Ez például van olyan termék, ahol már érvényes, hiszen az elmúlt időszakban több áruházlánc bejelentette, hogy például a sajtnak az árát csökkenti, például a vajnak az árát csökkenti. Ráadásul ez, hogy csökkentik is az árakat, ez úgymond duplán számít, hiszen a bázishoz képest nem szinten marad, hanem alacsonyabb szinttel kerül be. Egyébként a tejtermékek, illetve a tejnek a súlya viszonylag nagynak mondható a magyar fogyasztói kosárban, hiszen nagyjából 3,5% körül van, tehát ez biztos, hogy előbb-utóbb éreztetni fogja a hatását, és akár ez a kicsit deflációs hatás, ez még inkább visszafoghatja az inflációt.
Ugye itt egy hosszas értéklánc van, amíg a termelőtől eljut a boltok polcáig a mondjuk a sajt. Ugye a termelők húzhatják a rövidebbet, mert ugye az áruház mondjuk, hogyha azt látja, hogy már csökken a fogyasztás, akkor úgy gondolkozik, hogy hát inkább kínálom alacsonyabb áron, hogy akkor tényleg visszajöjjen a volumen az adott termék irányába. De a termelő meg gondolom nem szeretné nagyon a termelői árait hát csökkenteni, vagy hát ő is ott akar lenni a pénzénél. De ugye az a kérdés mindig, hogy itt ki az erősebb kutya ebben a kérdésben.
Ez egy nagyon komoly probléma, mert az elmúlt időszakban kijött az, hogy a magyar élelmiszeripar például nem elég hatékony a termelés, és nem egyszer volt olyan például az említett sajt vagy vaj kapcsán, hogy az import termékek olcsóbbak voltak, mint a Magyarországon előállított termékek. Nyilván ebben benne van az, hogy az energiaárak hogyan alakulnak, benne van az, hogy gyakorlatilag az elmúlt három évben a magyar termelékenység érdemben nem nőtt, miközben a KSH kimutatása szerint nagyjából 60%-kal nőttek a minimálbérek, és ezek mind termelő oldalról termelői árindexet folyamatosan növelik, miközben, hogyha látjuk azt, hogy visszaesik a kereslet, akkor egy ilyen patthelyzet alakul ki, hogy vagy elkezdik veszteséggel árulni a dolgaikat a termelők, ami nyilván nem fenntartható, vagy pedig, hogyha megpróbálják nyerességgel eladni, akkor bekövetkezhet az, hogy az import termékek olcsóbbak lesznek, és az áruházláncok pedig ezeket teszik ki a polcra, mert ők abban érdekeltek, hogy a forgalmuk ne essen vissza.
Egyébként az import részaránya itt az utóbbi időszakban több termékkör esetében jelentősen megnőtt?
Nagyon drasztikus változások nem voltak, tehát azért a magyar boltokban alapvetően magyar élelmiszerek kaphatók, de nyilván egy-egy termékkategóriában lehettek hangsúlyeltolódások.
A szerdai adatközlésnél fő inflációs mutató mindent beleértve mire lehet számítani még további gyorsulásra?
Én azt gondolom, hogy lassan tetőzünk, tehát ez a múltkori 25,7%-ot érdemben már nem fogja szerintem meghaladni a mostani adat. Ugyanakkor ilyen nagyon komoly visszaesést nem várok, tehát valahol 24-26% közé satszolnánk ezt a mostani adatot. És inkább a következő, tehát így márciustól látszódik az, hogy csökkenni fog érdemben. Ugyanakkor itt megint csak, amit már az előbb mondtam, hogy nagyon fontos az, hogy egyre magasabb bázisokhoz méri a KSH, tehát egyre könnyebb lesz úgymond lassuló növekedést produkálni.
Az viszont nagyon jó hír, hogy most itt hirtelen sajnos nincs meg a fejemben a pontos statisztika, de biztos vagyok benne, hogy ez a földgázár, amit most látunk, ez több mint másfél éves mélypont. Ez a 43,20 €.
Így van. Valamikor 2021 nyarának elején volt ilyesmi. Ez előbb-utóbb be fog gyűrűzni a magyar árakba is, azt gondolom. Az a probléma ezzel, hogy nagyon sok cég például éves szerződésekben van. Tehát, hogyha tavaly rossz árak mellett magas áron leszerződött a szolgáltatóval akár áramra, akár gázra, akkor ezt egy évig most könnyen lehet, hogy nyögni fogják, ami visszafogja azt, hogy érdem, vagy még jobban tudjon csökkenni az infláció.
És azzal kapcsolatban mi a véleményed, hogy tényleg, ahogy a hír összefoglaló előtt idéztük, nagyon drasztikusan csökkent a földgáz felhasználásunk, a villamos energia felhasználásunk. Ugye ez azért furcsa, mert emlékszem még annak idején a magyar kormány nem akart belemenni abba az uniós direktívába, hogy azt hiszem a fogyasztás csökkenést most tényleg hasra ütök 20%-kal csökkentsük, vagy valami ilyesmi volt, hogy ez organikusan kialakult, sőt, még nagyobb spórolás.
Hát azt szokták mondani, hogy a piac a legjobb szabályozó. Egyszerűen olyan árak volt, tehát a lakosság esetében is, ami a rezsicsökkentett ár fölötti lakossági piaci ár, főleg földgáz esetén annyira drasztikus az a 7,5-szeres különbség, hogy nagyon sokan meggondolták azt, hogy hány fokra fűtsék föl a lakásukat, esetleg próbáltak alternatív megoldást találni, például nagyon sokan kezdtek el légkondicionálóval fűteni, és ezt szerintem érződik abban is, hogy a földgázfogyasztás jóval nagyobb mértékben esett vissza, mint az áramfogyasztás. Tehát próbálták azt megnézni, hogy az áram esetén nincs akkora áremelés, akkor fűtsünk árammal. De ugyanez érvényesül egyébként az iparban is, vagy a vállalatok esetében, hogy mindenki megpróbált egy kicsit hatékonyabb lenni, mindenki vizsgálta azt, hogy hol tud a legkisebb költséggel működni. A harmadik láb pedig az, hogy gyakorlatilag az ipari felhasználás a földgáznak például műtrágyagyártásba drasztikusan visszaesett, gyakorlatilag a hazai műtrágyagyártás lenullázódott, és más ilyen ipari felhasználásban is nagyon drasztikus visszaeséseket láthatunk, úgyhogy ott is érdemben hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai földgázfogyasztás ennyire csökkenjen.
Mit gondolsz, egyébként ez egy új norma lesz, ez a mostani csökkentett fogyasztási szint, és az elmúlt években voltunk túlpazarlók, vagy amint látja a piac, hogy hát ezek már mérsékelt, konszolidált energiaárak, megint annyit fog felhasználni, mint a háború előtt?
Én azt gondolom, hogy a háború előtt, tehát a 21-es felhasználás az földgáz esetén egy kiugró volt, mert jellemzően az előtte való években nagyjából éves szinten 10 milliárd köbmétert fogyasztott Magyarország, és ezzel szemben 21-ben volt egy 11 milliárdos fogyasztás. Úgyhogy ott volt egy érdemi ugrás. Én azt gondolom, hogy ezt a 10%-os ugrást ezt le fogjuk dobni, és valahol beáll megint ilyen 9,5-10 milliárd köbméterre a hazai fogyasztás. Az, hogy ezt lehetne csökkenteni, igen, lehetne, tehát hogy idén is láttuk, hogy oké, rendben, enyhe volt a tél, de nagyon sokan jóval tudatosabban kezdtek fogyasztani, hogyha ez megmaradna, vagy beindulnának akár kormányzati támogatással energiatakarékossági programok, akkor ezt érdemben lehetne tovább csökkenteni.
Hát most elvileg komoly hálózatfejlesztések lehetnek, ha jönnek az uniós források.
Az például nagyon fontos lenne, tehát hogy az utóbbi időben pont az energiaügyi minisztérium, amely ezt is közölte, jelezte, hogy több olyan nap is volt, amikor például annak ellenére, hogy tél van, a napenergia termelésünk a hazai fogyasztásnak egy jelentős mértékét lefette, tehát volt olyan nap, amikor 40% körül volt egy nap, amikor nem egész napra tekintve, de egy bizonyos időszakban mondjuk 50%. Hogyha a hálózat fejlesztésre jutna forrás, lehetne fejleszteni megújuló energiákat, illetve újraengedélyeznék a szélenergia termelést. Én azt gondolom, hogy az is sokat segítene, hiszen például a hazai földgázfogyasztásnak a nagyjából 20-25% az arra megy, hogy áramot termelünk vele, tehát elégetjük a földgázt erőművekbe, és áramot termelünk. Hogyha ennek is egy részét meg tudnánk spórolni, az megint csak abba az irányba hatna, hogy kevesebb földgáz kellene vásárolni, és mivel gyakorlatilag a hazai fogyasztásnak a 85%-át importból fedezzük, kevésbé lenne kitéve az ország ennek a kockázatnak.
Egy utolsó kérdés jutott itt eszembe, hogy múlt héten jött a bejelentés, hogy azt hiszem az oroszlányi erőmű újraindul majd 2024 első felében biomassa alapú tüzeléssel. Ez mennyire számít alternatívnak, zöldnek?
Hát gyakorlatilag az Unió elfogadja, de vannak azért olyan szakértők, akik azt mondják, hogy ez 19. századi zöld energia, hogy szalmát, fát, egyéb dolgot, olyan háztartási hulladékot, ami nem veszélyes hulladék, elégetünk. Ez nem igazán előre mutató, de tény, hogy az Európai Unió elfogadja ezt zöld energiaként, és Magyarország részben ezzel kozmetikázza úgymond az adatokat, de ennek segítségével például elérjük azokat az uniós előírásokat és vállalásokat, amiket tettünk az elmúlt időszakban.
Köszönöm szépen a beszélgetést, az eddigieket, folytatjuk a hír összefoglalót követően Király Bélával, az M4 privátbankár.hu munkatársával. Tartsanak velünk!